Üdvözlöm a kedves kollégákat, és előjáróban el kell mondani, hogy a munkámat csak egy inspiráló, támogató, nagyon jó csapattal együtt tudom elvégezni. Bízom benne, hogy távolról most követik azt, hogy mennyire lesz sikeres vagy sikertelen az előadásom. Én most csak egy nagyon picin szeletéről fogok beszélni, a könyvtárosok jövőbeni feladatairól és a digitális írástudás oktatásában betöltött szerepünkről. Nagyon lelkesítőnek tartottam, amikor olvastam, és tartom még ma is a szegedi kollégák írását a februári TMT-ben. Ugye itt erre a cikkre már hivatkozott más is a Networkshopon. Az MIT könyvtára által felvázolt jövőképet egészítették ki azzal, hogy ezek közül mi az, amit az STE Klebelsberg könyvtárában már végeznek. Az írásból világosan kitűnik, hogy nagyon sok régi és szerencsére nagyon sok új feladat vár még a könyvtárosokra. A mondandóm két pilléren alapszik. Az egyik pillér, hogy egy online referens szolgálat című előadást tartott Vadász Ágnes és Sándori Zsuzsanna az ELTE könyvtártudományi tanszék posztgraduális képzésén, és én ebben a képzésben ifján részt vettem. Ez 1994-ben történt, igen, a fiataloknak mondom, az internet kora előtt is volt már referenszolgálat és online referenszolgálat. A másik pillér pedig egy több évtizedes szakinformátori könyvtáros tájékoztatói tapasztalat. A referensz kérdések, a referenc interjú és a tájékoztatás szabályairól a legtöbbet a Reference and User Services Association, a RUSA-nak a guideline-jaiból lehet megtudni. Én most nem az ott leírtakat fogom végigmondani, hanem csak néhány olyan pontot soroltam fel, amit én fontosnak tartok. A diákra én mindent felírtam, mivel hogy ezek fennmaradnak a Networkshop honlapján, de most nem fogom őket felolvasni. Bocsánat, igen, az előzőről azt viszont mindenképpen el akartam mondani, hogy én az egész tájékoztató munka legigényesebb, legtöbb hozzáértést és tapasztalatot igénylő lépésének a referenszinterjú készítését tartom. Sokkal könnyebbnek gondolom megtanulni az egyes adatbázisok használatát, mint azt, hogy hogyan tudjuk meg egy másik embertől, hogy neki valójában mire van szüksége. A referenszinterjúnál például az egyik szempont, amit meg kell tudnunk, hogy pontosságra törekedjünk, vagy teljességre. A teljességre törekvés a legjobb példán, amit a gyógyszeriparban szoktunk végezni, hogy a gyógyszerek szabadalmaztatása előtt újdonságot, vizsgálatot kell végezni, és ilyenkor természetesen minden forrásban meg kell néznünk. A másik példa pedig a gyógyszerek biztonságosságáról gondoskodó farmakovigilancia célú irodalomgyűjtés, mert természetesen elhihetik, hogy az összes elérhető forrásban megnézzük, hogy nincs-e valami információ arról, hogy egy általunk forgalmazott gyógyszerrel bármilyen biztonságosági probléma felmerült-e. A felsoroltak között az is szerepel, hogy ismerjük meg a szakterületünk alapvető referenc kiadványait. Én ezt nagyon fontosnak tartom, méghozzá itt különbséget tennék a nyomtatott és online referenc anyag között. Nagyon jó a Wikipédia, de azért nem mindenre. Higgyük el, hogy a többkötetes alapvető kézikönyvek még ma is nagyon fontosak, és van olyan kérdés, amiben ott találjuk meg a választ körülbelül 2 perc alatt, hogyha tudjuk, hogy ott kell keresni. Én rettentően sajnálom, hogy ma már szinte csak e-mailben kapok tájékoztatási kéréseket, mert így nincs lehetőség arra, hogy egyből visszakérdezzek a felhasználótól, hogy lássam az arcát, hogy a kérdésem az őt elbizonytalanította, vagy teljesen természetesnek veszi. Tehát amit itt így fogalmaztam meg, hogy az ő irodalom használatban való jártasságát le tudjuk mérni, ez még egy online chat szolgáltatásban sem működik, ez valóban kell látnunk a felhasználót, és minél jobb személyes kapcsolatot kell vele kialakítani. Úgy gondolom, hogy mindig világosítsuk fel a megrendelőt a keresés folyamatáról, az adatbázisaink választékáról, hogy mit tudnak az egyes rendszerek, milyen lehetőségeik, illetve milyen korlátaik vannak. Ha nem tudjuk teljesíteni a kívánságát különböző okok miatt, például mert nem vagyunk szakértők a témában, akkor se küldjük el részletes felvilágosítás nélkül. Ezzel együtt sosem ulesszük el a kedves olvasók tapintatos oktatását. Hiszek abban, hogy mindig többet kell adnunk a felhasználónak, mint amit ők kér tőlünk, de arra nagyon vigyázunk, és nagyon fontos, hogy mindig csak egy kicsivel többet ne vigyük túlzásba. A referenc interjú alapos lefolytatása után meg kell terveznünk, hogy mit fogunk keresni. Ehhez szerencsére számtalan irodalmi hivatkozás segít minket abban, hogy milyen módon lehet kereső stratégiát megtervezni. Néhányat itt felsoroltam. Megkérdeztem e-mailben könyvtáros képzőintézményeket, hogy vajon oktatják-e ezt ma a könyvtárosoknak, legalábbis a nappali oktatásban. 4 kolléga válaszolt, köszönöm nekik. Ott részletesen oktatják, vagy olyan címen, hogy tájékoztatás, információforrások, információrendszerek, vagy az információkereső nyelvek tantárgyakon belül van ez az oktatás. A Harter könyv az ODR szerint a DN könyvtárában elérhető. A kereső stratégiai megtervezésénél több minden szempontot kell figyelembe vennünk. Az első az, hogy lefordítjuk az ember által elmondott szavakat a rendszer adatbázis szavaira, vagyis átfogalmazzuk az egészet. Ez az egész... Látom a megrökönyödött arcokon, a Google világában egy kicsit furcsa, hogy én miért beszélek arról. Azért, mert ugye én döntően a kutatóknak keresek, és tudományos célból ma is a jól szerkesztett adatbázisokban keresünk, és ezek használatát oktatjuk a kutatóknak. Jó barátunk, de erre a célra nem megfelelő. A gyógyszeriparban a minél gyorsabban, minél relevánsabb találatokat találjunk, ez bizony csak gazdag tartalmú, sok lehetőséget nyújtó adatbázisokból lehetséges. Kiemelném a korábbi keresések gyakorlatát, például mi 3 vagyunk szaktájékoztatók a könyvtárban, és sokszor fordul elő egy bizonyos fajta kérés az, hogy a generikus készítményeknek és az originális, azaz eredeti készítményeknek azonosan kell viselkedni, erre bioekvivalencia vizsgálatokat kell végezni, és ezt rendszeresen kérnek tőlünk, hogy ilyen vizsgálatokhoz keressünk irodalmat. Erre már megvan a legjobb gyakorlatunk, hogy milyen adatbázisban, milyen kulcsszavakkal keressük, és természetesen ezt megosztjuk egymással. Milyen tipikus kereső stratégiák vannak? Hát van az, amit mindenki használ, hogy beírunk egy szót, aztán esetleg még néhány további kulcsszóval összekapcsoljuk, és akkor megkapjuk az eredményt. Erre az egyik példa az, amikor gyógyszerek analitikai módszereit kell keresnünk. Amikor több blokkból építjük fel a keresést, erre például amikor a Richter kutatás fejlesztésében el kell dönteniük, hogy milyen újabb indikációkkal, betegségekkel foglalkozzanak, akkor természetesen szükség van az adott betegség incidencia és prevalencia adataira. Az incidencia az új esetek előfordulását jelenti egy vizsgált populációban, általában egy év alatt, a prevalencia pedig az összes létező esetet a vizsgált populációban. Az egyik tömb az nyilván az indikációra, azaz egy adott betegségre vonatkozó különböző szinonimák, a másik blokkunk pedig az epidemiológia, incidencia és prevalencia szavak. Egy másik érdekes keresést egy szakmérnökre járó kollégának a szakdolgozatához kerestünk információt. Ő a kazántávvíz, meszes vízlágyítás és reverz ozmózis módszerrel való vízlágyításának összehasonlításáról kért tőlünk irodalmat. nagyon jól használható az egymás utáni leválasztás, vagy successive fractions módszer, amikor van egy nagyon specifikus kifejezésünk, azzal elkezdjük a keresést, és utána ezt leszűkítjük. Bizonyára mindannyian láttak már egy híradóban, amikor így tablettázó gépek ontják magukból a tablettát. Most olyan sebességnél egy csomó probléma előfordul. Az egyik a tablettákat préselik. A lemezesedés, amikor itt lemezekre szétesik a tabletta. Másikat úgy hívják, hogy kalaposodás vagy sapkásodás. Ez angolul is így van, hogy capping. Amikor pedig az alja vagy a teteje leválik a tablettának. Úgyhogy ha ezt irodalmazzuk, hogy milyen paraméterek befolyásolhatják mondjuk a kalaposodást, akkor természetes módon a capping kulcsszóval kezdjük a keresést, mert ez annyira speciális, és ezt mindig így hívják, hogy utána tovább szűkíthetjük a keresésünket. A másik ilyen példám az egymás utáni leválasztásra, legutóbb általános beteg elégedettséget mérő klinikai vizsgálati skálát kellett keresnem, mert egy újfajta fogamzásgátlót terveznek esetleg a cégnél, és itt a mérőskála, mint fogalom volt a legspecifikusabb, mert ugye ezt talán nem tudjátok, de mérőskálákat használnak a klinikai vizsgálatoknál, és akkor ezt a különböző módszerekkel tovább szűkítettem. Többszörös egyszerű gyorskeresés, ezt mindannyian csináljuk, különböző adatbázisokban végzünk egyszerű gyorskeresést, például a milyen szabályok, ajánlások vonatkoznak az USA-ban műanyag csomagoló anyagokra témában, teljesen mást kapunk, hogyha egy gyógyszeriparra vonatkozó jogi adatbázisban, mint hogyha egy műanyagokat tartalmazó adatbázisban végezzük a keresést. Eddig általános ábrákat mutattam, most viszont mindenképpen szerettem volna a Richter originális készítményének a képletét megmutatni. Őt Kariprazinnak hívják, és a tavalyi évben az USA-ban forgalomba került Vraylar néven. Az Allergan céggel közösen fejlesztettük, skizofréni és bipoláris betegség kezelésére szolgál. Az Európai Unióban idén várjuk, hogy megkapjuk a pozitív választ és a törzskönyvezési kérelmet. Azért akartam ezt mindenképpen megmutatni, mert erre nagyon büszkék vagyunk. Ilyen még magyarországi gyógyszergyárral biztosan nem fordult elő, hogy eredeti készítményét az USA-ban törzskönyvezte. És hát természetes módon, legváltozatosabb módon kerestük mi már a kariprazint. A páronkénti leválogatásra példám, ugye sok fogamzásgátlót forgalmaz a Richter, ezt nagyon sokféle szempontból kell keresni. Az egyik az, hogy milyen, van-e és milyen kapcsolat a fogamzásgátlás és az evési rendellenességek között tinédzser lányok esetében, illetve a hölgyek biztos ismerik, hogy vannak placebóval kombinált fogamzásgátlók, illetve placebo nélküliek, és hogy melyik előnyösebb, illetve biztonságosság szempontjából melyik a jobb. A hólabda, ugye, amire a címben is utaltam, az a keresés, amikor legtöbbször egy cikkből indulunk ki, és annak a kulcsszavaiból, vagy a referenciáiból növesztünk tovább most vagy egy gyöngyöt, vagy a hógolyóból egy lavinát, és kapunk megfelelő számú találatot. A relevancia visszacsatolás egy nagyon érdekes keresési stratégia, de nem tudtam példát találni rá, ezért egy érdekes keresésről mesélek. Éppen ugye a tablettázó sorokhoz ugye sterilen, aszeptikusan kell beöltözni. Ez egy elég bonyolult művelet, hogy mikor, milyen sorrendben mit kell le, illetve felvenni, és erre vannak oktató videók, tehát nekünk oktató videókat kellett keresnünk, mert azt képzeljük el, hogy a gépnél dolgozó minden munkatársnak ezt pontosan meg kell tanulnia, és hogyha kijön az üzemcsarnokból, akkor újra vissza kell öltöznie, ezt naponta többször meg kell tennie, tehát erre nagyon jó oktató videók vannak, és akkor természetesen találtunk néhány YouTube videót, ami erről szólt. Miért hoztam fel ezt az egész régi módi keresési technikákat a network shopra? Azért, mert mi tartunk előadásokat a céghez belépő munkatársaknak, mivel támogatjuk a munkádat címmel, és itt bizony kiderül az, hogy a hozzánk jövő nem feltétlenül pályakezdő, vegyész, biológus, farmakológus, orvos kollégák rettentő ritkán tudnak egy kulcsszónál többel keresni. Minek utána, mint elmondtam, mi még mindig ilyen régi módi struktúrált adatbázisokban keresünk, ez nagyon fontos, hogy ezt megtanulják, és mi biztosan tudjuk, hogy az egyetemi könyvtárak oktatják őket, mégis úgy érezzük, hogy valahol a sor végén állunk, és nekünk újra és újra meg kell őket tanítanunk. Végül szeretném azzal azt elmondani, hogy én nagyon büszke vagyok az álommunkámra, mert olyan helyen dolgozhatom, ahol legfőbb ügyfeleink, a kutatók számára létfontosságú a tudományos irodalom, értékelik az információt és a könyvtárat, amely elérhetővé teszik ezt számukra. A vállalatvezetői elismerik az információ fontosságát, és stabil költségvetéssel teszik lehetővé, hogy az összes szükséges forrást beszerezzük és elvégezzük feladatunkat. Köszönöm a figyelmet.